nem sokára itt a tábor. Aki táborba jön, annak ez talán jó hír, remélem mindenki össze van pakolva már. Aki nem, annak is olyan szempontból jó hír, hogy nem maradt ki. A tábornak az előadásainak a hanganyagait fel fogjuk tölteni egy tárhelyre, meg a PPT-ket, meg minden, és hogy utólag visszahallgatható, valaki szeretne ilyen módon is kapcsolódni. De egyébként pedig a gyülekezeti életünk a szokott rendjében megy. Mai istentisztelten így vagyunk hátjelen, és ugye nyáron nincs igehirdetés sorozat, ám de a lelkészek szabadon választják a textust, és azért engem eléggé meghatároznak ezek a reggeli igeolvasások, amiben talán ti is többé-kevésbé olykor kapcsolódtok, és ugye a szépen napi ige a református bibliaolvasó kalauzból. Most a tesszalonikai levél van velünk, és amúgy nagyon izgalmas a két tesszalonikai levél közötti különbség. Van néhány ilyen levél az új szövetségben, amiből van kettő is, és nagyon más már ennek a második tesszalonikai levélnek a hangulata, amit például ma reggel is olvastunk, de az első tesszalonika levél még kicsit vidámabb, legalábbis bizakodóbb, és egy ilyen szeretetteli hangulatot áraszt. Felvezetésként azért mondom ezt el, mert most az első tesszalonika levél negyedik részének az első 12 versét olvasom, ami már egy kicsit ilyen intés, meg hasonlók vannak benne, de az első három fejezetben az apostol nagyon mélyen alapoz arra, hogy milyen is a gyülekezettel a viszonya, milyen reményteli rájuk nézve, nagyon bátorító, hogy elindult a fejlődés a gyülekezetben, jó híreket kap tőlük, és ebbe a bátorító kontextusba teszi bele ezt az intést, amiről most szeretnék nektek beszélni. 1 Tesszalonika 4, első 12 versét olvasom. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb mondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Ha kívülről ránézünk erre a szakaszra, akkor nagyon könnyen azt gondolnánk, hogy ez alapján jól lehet moralizálni, és mindenkinek megmondani, hogy hát egy kicsit úgy szedje össze magát, és bár jó ember, de legyen egy kicsit jobb ember. Nagyon leegyszerűsítve ez lehetne ennek a szakasznak az üzenete, de hát semmiképp nem erről van itt szó. Természetesen ezeknek az igéknek is az alapja, a kontextusa az, hogy van egy gyülekezet, és van a Krisztusban megváltozott ember, aki megtalálta az ő megváltását Krisztusban, akinek az élete mélyen belegyökerezik a Krisztus szeretetébe, aki tisztában van azzal, hogy bűnös ember, és az is marad, de abban is, hogy Isten ezen formálni akar, és változtatni akarja őt, és ebben a szeretet kapcsolatban akar növekedni, és tovább lépni. Ennek a szakasznak a kulcs szava, és ha ezt nem értjük, akkor az egészet félreértjük, az a megszent. És csak nagyon-nagyon röviden, amúgy a táborban is lesz róla szó, a megszentelődés ugye az a folyamat, amikor valaki már hisz Jézus Krisztusban, vele jár, és az utána levő életében, az élet éveiben gyakorlatilag az történik, hogy Isten őt egyre inkább megtisztítja, és Krisztus arcúvá formálja. Semmiképpen sem lesz tökéletesebb ember, olykor ez egy ilyen leegyszerűsödést jelent, és pont azt jelenti, hogy képes szembenézni a saját hiányosságaival, egy őszintességet, egy önismeretet munkál Isten, de hogy bizonyos dolgokban igenis engedelmességben jár. Ez a megszentelődés folyamata, ami általában nagyon-nagyon nehezen megy, sokszor az igehirdetők a megtérési prédikálnak, és azt mondják, hogy térj meg Jézushoz, és onnantól jó lesz az életed, és azt nem mondják el, ilyen apróbetű csillaggal, hogy utána jön még a neheze. Tehát az a rész, amikor tényleg így követni kell Krisztust, még akkor is, hogyha ő ezen az úton megtart. Ebben a kontextusban beszél tehát Pál a tesszalonikai gyülekezethez, és biztos ti is kihallottátok, hogy megerősít dolgokat. Nem azt mondja nekik, nem dorgálja őket, hogy hát minősíthetetlen az, ahogyan éltek, hanem többször visszacsatol, hogy mint ahogy teszitek is, mint ahogy ebben már jártok, de menjetek ebben tovább is még előbbre. Vannak olyan emberek egyébként, akit ezek így kiütnek, én viszonylag gyakran találkozom ezzel keresztényként, hogy hát nem elég Istennek? Miért kell még tovább fejlődni? Az egész életemben állandóan elvárások vesznek körül, a munkahelyemen, a családomban mindig jobbnak kell lenni, erősebbnek. Hát Isten is ezt várja, és nyilván nem erről van szó, hanem arról, hogy valahogy Isten országában nincsen stagnálás. Igazából vagy növekszünk és előre fejlődünk, vagy leépülünk. Na és erre a növekedésre hív az Isten. Igen, egy megváltozott hozzáállás az, ami itt van a tesszalonikai gyülekezet életében, és azt látjuk, hogy ez a gyülekezet már eljutott valahova. A harmadik versben azt láttuk, hogy az az Isten akarata, hogy ti szenté legyetek. És most azt szeretném egy kicsit megvizsgálni először, hogy mit jelentett ennek a gyülekezetnek a kulturális kontextusában ez. Ott, ahol ők éltek, mit jelentett szentnek lenni? És utána azzal szeretnék egy kicsit foglalkozni, hogy bennünket Isten mire hív ebben. Nagyon érdekes, hogy három, azaz négy területet sorol fel az apostol, amiben megragadható az, hogy ők mások a környezetüknél, és őket az Isten szentségre hívja. Az első a szexuális szabadosság helyett a házassági szövetségben való élés, a másik az egymással való korrekt viselkedés, a harmadik a szeretetnek, a testvérszeretetnek a megélés, és a negyedik a munka, a szorgalmas munkának a választása. Ezeket az apostol nem random választja ki, hanem ezek a korabeli, görög, ma így mondanánk, hogy globalizált, individualista kultúrának az ütköző pontjai voltak. Az evangélium ugyanis mindig ütközik azzal a kultúrával, amiben élünk. Az első ilyen dolog, amit az apostol felsorol, az az, hogy ne vegyenek részt a paráznasságban, hanem mindenki a házastársával éljen, és a házasságát ápolja. Miről van itt szó? Semmiképpen sem arról, hogy Pál apostol irigy, mert neki nem volt házastársa, vagy hogy esetleg valakinek az élete boldog volt és kiteljesedő, és hogy irigy a boldogságára. Semmiképpen sem prűd, vagy rigid, vagy gonosz, hanem képzeljük el, lehet, hogy ismerjük, de nem teljesen biztos, hogy milyen volt ez az ókori kultúra, egy ókori nagyvárosi kultúra e tekintetben. Alapvetően a hedonizmus és az életnek az élvezés, ez teljesen alapvető volt. Mindenhol, ha voltak is feleségek, voltak rabszolgák, vagy akár másodrangú feleségek, a kultuszi prostitúció teljesen evidens volt, és része volt a kultúrának. És nem más volt ennek az egésznek a következménye, mint az, hogy az a szexualitás, amit Isten azért adott, hogy az embernek ajándéka legyen, igazából tárgyiasult. A másik ember tárgya lett az egyik ember vágyának. És sajnos feltehetően ez oda-vissza történt, tehát egy ilyen kapcsolatban nem csak az történik, hogy egy valaki kihasznál egy másikat, hanem mind a kettő ebben a történetben hosszú távon tárgyiasul. Elképzelhető egyébként, hogy egyes emberek, mikor benne voltak egy ilyenben, érezték, hogy ez nem jó, de biztos ismerjük azt, amikor egy kulturális hatás annyira erős és annyira sodor, hogy nagyon nehéz, sőt lehetetlen kilépni ebből. Igen, Pál apostol nem azért inti itt a gyülekezetet, hogy ezen a területen éljenek életszentségben, mert valamilyen módon azt szerette volna, hogy ne legyen nekik jó, hanem pontosan azért, hogy ne tárgyasítsák egymást. Azt mondja az egyik írásmagyarázó, hogy ez a szexualitás, amit az ókori Görögországban ott teljesen természetes módon éltek, tulajdonképpen antiszociális volt. Az ember és ember közötti teremtettségi kapcsolatot rombolta. Igen, a házasság az a férfi-nő teremtettségi viszonyán alapuló szövetségi kapcsolat, ahol helye van a szexualitásnak, és az apostol azt mondja, hogy ezt ápolni kell. Erre oda kell figyelni, ezt védeni kell, és máshogy kell élni, mint a környezet. Ebben nincs semmi ítélkezés, ebben nincs semmi fölérendelés, hanem ez egy nagyon nyílt és világos utasítás. Szorosan mellé rakja az apostol a testvérnek a megkárosítását, amit van olyan írásmagyarázó, aki ide köt, tehát hogyha valaki mondjuk nem ebben a szövetségben él, és mondjuk ki-ki kacsintgat, akkor például az ő házastársát megkárosítja ezzel, de valaki azt mondja, hogy ez egyébként már egy külön terület, azaz a mindenféle üzleti és hasonló területekre nyilvánult, tehát abban is igazságosan éljenek, és gondoljanak abba bele, hogy milyen lenne a másiknak, hogyha őt károsítanák meg. Nagyon érdekes, hogy az apostol a szentség, a megszentelődésre tehát teljesen mindennapi élethelyzeteket hoz. Maradjunk ennél, hogy házassági hűség, és mondjuk az igazságosság a kereskedelemben, vagy bármilyen üzleti helyzetben. Ez egy nagyon reformátori gondolat egyébként, ugye, hogy az Isten dicsérete a mindennapjainkhoz szervesen kötődik. És azt kapcsolja ehhez Pál, hogy aki ezeket megveti, nem embereket vet, hanem Istent vet meg, aki szent lelkét is rátok árasztja, és aztán olyat is olvasunk ebben, hogy Isten bosszúállásával fenyegeti azt, aki nem az ő útján jár. Ilyen riasztó lehet ezt olvasni, és tényleg már azt gondolnánk, hogy Pálnak rossz napja volt, hogy így fenyegeti a gyülekezetet, de nem, hanem azt húzza alá, hogy bizony az, hogy mennyire jártok Krisztus útján, és hogy mennyire követitek őt, annak következményei vannak. Nagyon sokan, és most nem tudom megállni, hogy ne lépjek ki az alkalmazásba egy kicsit, nagyon sokan manapság is leválasztják a két dolgot egymástól, és azt mondják, hogy van a hitem, hiszek Istenben, imádkozom, és senkinek semmi köze ahhoz, hogy hogy élek. Ne szóljanak bele abba, hogy hogy élek, bizonyos életterületeken főleg. De a Szentírás nem ismer ilyenfajta hitet. A hit, az élő hit szoros összefüggésben van azzal, ahogy az életünket élünk, és ahogy döntünk. A harmadik ilyen terület a testvér szeretet, ami olyan fura lehet, hogy miért kell ezzel egyáltalán foglalkozni, de ha kicsit jobban utánolvassunk, akkor rájövünk, hogy az ókori görög kultúra legalább olyan individualista volt, mint a miénk, vagy legalábbis nagyon hasonló volt, és az önzésnek a kultúrája volt. Tehát tényleg az volt a fontos akkor is, hogy nekem mi a jó, és a testvér szeretet, az egymás felé való fordulás az egyáltalán nem volt evidens. Több írás magyarázó is azt mondja egyébként, hogy itt különösen arra utal Pál, amit más levelekben is kiemel, hogy a keresztény gyülekezet legyen vendégszerető és befogadó. Egy olyan kultúrában, ahol ugye nagyon sokan voltak úton, és az úton lét, és az utazóknak a befogadása az egy nagyon fontos dolog volt, a keresztény gyülekezetek, főleg az üldözések idején biztos bázisok voltak egymás számára, ha valaki útra kelt, és ilyen módon a vendégszeretet a befogadásnak a helyei voltak. Az apostol megerősíti ezt, hogy látjátok, ezzel is Istent magasztaljátok. Gondolnátok ezt? Gondolnátok, hogy egy olyan dolog, ami hát befogadunk valakit, meg szeretjük az embertársunkat, ez nem annyira nagy dolog. De igen, ez is a megszentelődésnek a része. Ebben is gyarapodnatok kell. És a harmadik terület, vagy a negyedik terület, amit pedig felsorol, az nem más, mint a munka, a munkában való dolgosság. Ha valaki a tesszalonikai gyülekezetet meghallja, a Bibliából is van Biblia, mert akkor két dologra gondol. Az első, hogy a feltámadásról tanít Pál, a második pedig, hogy ők azok, akik nagyon várták vissza Jézust, és elfelejtettek dolgozni, és azt mondták, hogy akkor már mindjárt visszajön Jézus, és akkor nem kell elmenni dolgozni, és mondja nekik Pál egy másik helyen, ugye, hogy hát ez nem helyes, és aki nem akar dolgozni, az ne is egyék, tehát az innen származik a tesszalonikai levélből. Egyébként zárójelbe szeretném tenni, most a második tesszalonikai levelet olvassuk, azért ez nem csak úgy alakult ki, hogy így ez eszükbe jutott, hanem megjelentek olyan tévtanítók, akik észrevették, hogy ez a gyülekezet ezen a ponton gyenge, és elkezdték bombázni ezt a területet, és elkezdtek olyanokat mondani nekik, hogy így jön vissza Jézus, mindjárt úgy jön vissza Jézus, és tulajdonképpen egy megtévesztett állapotban volt ez a gyülekezet. Na de miért beszél az apostol arról, hogy dolgozzanak, a saját kezük munkájából éljenek meg, hogy ne szoruljanak rá senkire? Nem tudom, mennyire vagyunk ezzel tisztában, de ez a kultúra, ez a hellenista kultúra, amiben ez a gyülekezet él, ez az ingyenélés, a tétlenség kultúrája volt a munka szempontjából. Nagyon sok politeista vallásban, a babiloniban is, és alapvetően a görögben is sok szempontból a munka az istenek büntetése. Az istenek nem annyira szeretnek dolgozni, és az embereket büntetik a munkával, és tulajdonképpen a társadalom úgy néz ki, hogy mindig a lejjebb lévőnek adják át a munkát. Tehát végsősorban a rabszolgák dolgoznak, meg azért nem tudnak nem dolgozni, mert nagyon-nagyon megbüntetik őket. Tehát látjuk, hogy a munkának a becsülete az nagyon-nagyon alul van. Vannak ilyen feljegyzések, maga Cicero is megvetéssel nyilatkozott például a fizikai munkáról, és a korabeli elképzelés az volt, hogy legfőjebb 2 órát érdemes dolgozni egy nap. Hát mi nem ebben a kultúrában élünk, bár lehet, hogy néhányan így gondolják. A lényeg az, hogy az apostol azt mondja, egy ilyen dologra gondoljuk el, hogy ez mennyire mélyen beleivódhatott ezekbe az emberekbe. így zárójel, nem tudom, hogy mennyire látunk rá ilyenekre, de sokszor ugye ilyen felzárkóztatási helyzetekben az a baj, hogy gyerekek, akik felnőnek olyan közegben, mondjuk akár Magyarországon is, hogy már a szüleiket, sőt a nagyszüleiket sem látták dolgozni, azoknak nagyon nehéz elmondani azt, hogy figyelj, a munkának értéke van, és föl kell kelni, és el kell menni dolgozni, ugye, zárójel bezárva. Hát gondoljuk el, hogy aki ebbe a kultúrában nő fel, az hogy kapcsolná össze ezt? Hát senki nem dolgozik. Mindenki megpróbálja megúszni valahogy, mindenki lébe szól. Minek dolgozni? És az apostol azt mondja, azzal, hogy becsületesen dolgozol, Istent magasztalod, és ez a megszentelődésednek a része. Ezt nagyon nehéz összehozni valószínűleg elsőre. A keresztény hit ugyanis nem egy olyan dolog, mint a görög filozófia, nem egy ilyen spirituális wellness, hanem valami olyan dolog, amiben Isten meg akar engem változtatni. Na de miért kell dolgozni? Azért, mert ez az Isten rendje. Azért, mert az aktivitás, a munka, az nem csak arról szól, hogy akkor jó sok pénzünk lesz, hanem arról, hogy így tudunk bekapcsolódni az Isten teremtő munkájába. Az Isten erre hív, aktivitásra, önállóságra. Igen, az a fajta tétlenség, ami jellemző volt arra a kultúrára, azaz szembe megy az evangélium. Nem tudom, hogy fogadták ezt, ott is akkora tesszalonikaiak, valószínűleg egy része megértette, egy része nem. Minden esetre ez volt az a négy terület, amivel Pál szembesítette őket, hogyha Krisztusban vagytok és a megszentelődés útját járjátok, akkor ezek a dolgok rátok érvényesek, ebben kell előbbre jutnotok. Az utolsó gondolatkör az alkalmazás, hogy vajon Isten mai népének neked és nekem, mik azok a pontok, ahol az evangélium ilyen ütközésre talál, és mi az, amire bennünket ma Isten hív. Isten a népét azért rendeli ebbe a világba, hogy az evangéliumot képviselje, és Isten igazságának és helyreállításának a megtestesítője legyenek a világban, tulajdonképpen arra hív, hogy jel legyünk. Nem azért akarunk megszentelődni és előbbre lépni a Krisztus követésében, és úgy élni, amire ő hív minket, mert azt gondoljuk, hogy majd ettől Isten jobban szeret minket, nem megfelelésből, hiszen ő alapból szeret minket Krisztusban, hanem mert szeretnénk kiábrázolni az ő szeretetét, az ő igazságát. És csak ezt a négy területet vizsgáljuk meg. Az első, a már említett, a szexualitásnak a területe. Ugyanilyen kultúrában élünk mi is ebből a szempontból, kinek mi köze van hozzá. És könnyen lehet, hogy akár úgy ülsz most itt, hogy te ezen a területen rendben vagy, vagy azt mondod, hogy én egyedülálló vagyok, és engem ez nem érint ez a kérdés. De az, ahogyan akár nyilatkozunk erről, vagy az, hogy az Istennek van erre nézve egy rendje, az egészen biztos, hogy ütközéseket okoz. Nagyon csalfa az a kultúra, amiben élünk abból a szempontból, hogy hirdeti az iszonyatosan nagy toleranciát és elfogadást, de amint nekem vannak értékeim akár, meg van egy Istenhez ragaszkodó elképzelésem, akkor már nagyon-nagyon kevéssé lesz toleráns. Nagyon-nagyon sok ütközés fakadhat ebből. De vigyük Isten elé ezen a mai Isten tiszteleten a szívünket, és vizsgáljuk meg, hogy mennyire tudunk hálásak lenni, mennyire tudunk elégedettek lenni, és mennyire tudunk elfogadni azt, amit Isten adott nekünk abban a szexualitásban, amit mi megélhetünk. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy embereket az mozdít ki, és az visz más irányba, hogy igazából van egy nagyon mély elégedetlenség és hiány a szívükben, vagy sebzettség, amit azt gondolnak, hogy majd ez fog betölteni, hogyha ők meghódítanak valakit, és így tovább. Isten tudja ezeket gyógyítani, és sajnos ez ma is így van, hogy a nem, az Isten rendje szerint élt szexualitás, az kiüresít és tárgyiasít, és megfoszt az emberi mi voltunktól tulajdonképpen. A második, a felebaráti szeretet és az önzés, ez is azt gondolom, hogy a mi témánk is, és tulajdonképpen ezáltal is nagyon tudjuk egymást tárgyasítani. Vajon mit jelent ma? Nyilván nem azt jelenti, mint az ókorban, hogy most vendégszeretőnek kell lenni, és be kell fogadni az úton lévő keresztényeket, de vajon mit jelent a felebaráti szeretet megérése a te számodra? Hogy vagy a környezeteddel, mennyire tudod kifejezni feléjük azt, hogy te az Isten szeretetéből táplálkozva tudod őket szeretni? A szeretet cselekedetei, a megbocsátás, a nagyvonalúság, az odaadás, az odafigyelés, hogy van jelen az életünkben. És a harmadik terület, ami itt volt, a munka. Ahogy ezen gondolkoztam, arra jutottam, hogy igazából azért mi nem csak a tétlenség kultúrája vagyunk, mert egyrészt itt is jelen van ez a tétlenség, úgy nem akar senki, néha azt látom dolgozni, tisztelt minden kivételnek, de hogy így van egy ilyen vonulat is, és aztán a másik vége a skálának, meg akit nem lehet ugye hazahozni a munkahelyről kb., mert éjjel-nappal tesz, és még vállal plusz dolgot, és biztos látjuk, hogy mind a két véglet megvan tulajdonképpen. És lehetséges, hogy Isten nem abban hív téged ezen a mai napon az ő igéjével, megállásra, szembesülésre, megtérésre, visszafordulásra hozzá, hogy legyél még tevékenyebb, mert nagyon is tevékeny vagy, hanem pont abban, hogy tudj leállni, hogy tudj nemet mondani, hogy tudj pihenni. Nagyon veszélyes dolog a munka, ugye, mert az ember akkor hasonlít legjobban Istenre, ha dolgozik, ha munkálkodik, és amikor elengedjük a munkát, és megtartjuk a nyugalom napját, akkor azzal elismerjük azt, hogy Isten munkálkodik, nem mi irányítjuk a világot. Igen, a megszentelődésünknek a része ez is, hogy állunk a mi munkánkhoz. De sorolhatnánk tovább, és az a vágyam, hogy Isten felfedje a számunkra, hogy mik azok a dolgok a mi kultúránkban, amivel ütközik az evangélium, és amiben ő arra hív, hogy megtérjünk, és őt ábrázoljuk ki. Mert nem másra hív bennünket Isten, mint hogy áldássá legyünk a világban. Azért fogunk imádkozni ezen az isteni tiszteleten, és az a vágyam, hogy ez az életünkben történjen, hogy az Isten szabadítson meg mindabból, ami tőle elválaszt. Hogy tudjuk járni a megszentelődésnek az útját, hogy egyre inkább képesek legyünk rámutatni arra, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és hogyan formálja át az életünket. A mi kultúránkban talán a legeslegnehezebb az, mikor minden rólunk szól, hogy aki Krisztust követi, annak az élete egy idő után igazából nem önmagáról szól, jó esetben, hanem arról, aki őt szereti és megváltotta. Isten adja, hogy ez az életünkben egyre inkább kiábrázolódjon, és hogy a mi gyülekezetünkben is úgy tudjunk élni, szolgálni és jelen lenni a környezetünkben, hogy az ő szeretete nyilvánvaló lehessen minél többeknek. Jusson el szívünkig a biztatás is, amit ezek után mondott az apostol a tesszalonikaiaknak, és szívlejük meg a hívást. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, ahogyan egyben tartod és összegyűjtöd a te népedet. Köszönjük, hogy így hívtad össze Tesszalonikába és a te népedet, akiket megszólítottál az apostol által. És köszönjük, hogy világossá tetted azt, hogy mi az ő útjuk. És adorunk, hogy a te néped ebben a világban megértse azt, hogy te mire hívtad, hogy mit jelent jelnek lenni hegyen épült városnak, sónak és világosságnak. Bocsáss meg, amikor félünk, vagy éppen lusták vagyunk vállalni a különbözőséget, azt, hogy ütközni kell, amikor belefáradtunk, vagy éppen nem látjuk értelmét. Újíts meg ebben bennünket, és nyisd fel a szemünket, Urunk, hogy miben hívsz másra, miben hívsz odaadó szolgálatra és a követésedre. És bocsáss meg azt, amikor egyrészt erre nem hallgattunk, és azt is kérünk, bocsáss meg, Urunk, amikor pedig emiatt többnek tartottuk magunkat a környezetünknél. Add, hogy az életünkben ott legyen az a beléd való gyökerezés, az a mély elfogadás, amit te tőled kapunk. Ezt tegyen bennünket, Urunk, szabaddá. És imádkozunk ezen az Isten tisztelten azért, Urunk, hogy könyörülj mindazokon, akik küzdenek a paráznossággal, akiknek a házasságok akár válságban van, vagy egyedülállóként küzdenek ezzel. Hozd el a te szabadításodat a számukra, Urunk, add, hogy olyan választások születhessenek, hogy téged válasszanak, hogy megújulnak, megerősödnek. Urunk, kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, és tegyél bennünket a te népeddé, akik egyszerűen, csendesen, de hűségesen jelen tudnak lenni a világban, és élni tudják a te szövetségi rendedet. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akik társat keresnek és nem találnak. Légy velük és őrizd meg őket, Urunk, ezekben az időkben is. És kérünk azokért is, akiknek már nem él a társuk, akik özvegységben vannak. Csillapítsd a fájdalmat, Urunk, és adj erőt elhordozni ezt az állapotot is. Kérünk téged, Istenünk, hogy így taníts meg a felebaráti szeretetben élni. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeretni, bocsánatot kérni és rendezni mindazt, amire csak szükség van. És kérünk a munkáért is, hogy legyen a helyünk én az életünkben. Most, ahogy itt van a nyár, Urunk, ahogy eljön talán a pihenésnek is az ideje, taníts meg minket pihenni is, mert az is nagyon nehéz.
és szabadíts meg a tétlenségből, a lustaságból. Urunk, kérünk, hogy Te adj ebben is olyan egyensúlyt, ami rád mutat, és hadd dicsőítsünk ezzel is Téged, és mindazok az életterületek, Urunk, amik érintenek bennünket, abban vezess, és mutasd meg a Te szabadításodat. Imádkozunk, Urunk, ma is azokért, akik mindenféle terhet, fájdalmat hordoznak, gyógyítsd a betegeinket, vigasztald a gyászolóinkat, és elé tesszük a tábort is, hogy jöjj velünk, áld meg az ott töltött időnket igazi lelki növekedéssel, épüléssel, testvéri közösséggel. Hívunk Téged, Szentlélek, hogy járj előttünk, és töltse bennünket, és áld meg azokat a testvéreinket, és akik nem jönnek most, Urunk, kérünk, hogy így növeld a gyülekezetünket hitben, lélekben, szeretetben. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is könyörgünk hozzád, amelyekre Jézus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, hogy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké.